A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Vinkó József újságíróval, a Magyar Konyha főszerkesztőjével, és továbbra is Márton nap, illetve a Márton naphoz kapcsolódó gasztronómiai hagyományokról, szokásokról beszélgettünk. Régi idők libatora is, libás étele is szóba kerültek, de mindennek van számos irodalmi vonatkozása is a magyar irodalomban Márton lúdjának és a liba ételeknek. Persze hát nyilván bizonyára nagyon sokunknak József Attila versora ugrik be elsőként talán, aki nagyon szeretett volna libasültet enni, de már jóval József Attila előtt is megjelentek a libás vagy a liba utalások versekben. Így van?
Hát persze. A 18. századi magyar költészetnek az egyik legmulatságosabb verse, szinte egy dévaj poéma, Mátyási József költeménye.
Ki már egy elfeledett költő lett.
Már elfeledett költő, kecskeméti költő volt, jó. Ő nagyon jó barátja volt Csokonai Vitéz Mihálynak, és debreceni jurátus volt ugyanis, és Fáji Andrásnak. Rengeteget ittak együtt a Nagy Erdőben. Ezért ennek a híres költeményének, aminek az a címe, hogy egy nyársra ítéltetett hízlalt Gunárnak Márton napi búcsúzó panasza és utolsó rendelése.
Tehát már a cím sem akármi.
De nagyon hosszú ideig azt gondolták, hogy annyira szellemes a vers, hogy ezt nyilvánvalóan Csokonai írta. Kazinczy természetesen fűzfapoétának, vidéki rimfaragónak nevezte, és nagyon letette Mátyásit, és Csokonai Vitéz Mihálynak nem volt szokása, megvédte. Erősen szembe ment Kazincival. Ebből arra gondolok, hogy hát nem csak bort kapott Mátyási Józsitól, hanem valószínűleg megkóstolhatta a pecsenyelibát is. Ebből a versből, ha megengeded,
persze.
Szabad? Idéznék néhány mondatocskát, hogy az ember rájöjjön arra, hogy milyen jó milyen jó színházi szituációt teremtett ez a Mátyási. Ugye a Gunár, a madár halálba meg van sértődve, hiszen őt fél éven keresztül a gazdaasszonya kényeztette, finomabbnál finomabb falatokkal tömte, most meg kihallgatja, hogy arra buzdítja a szolgálót, hogy gyorsan melyessze meg. Öld meg ezt a göbő ludat. Sok zsugorgadási dért töltsd rajta bosszudat. Kár az ebanyára már többet költeni, ki kellene belőle az interest venni. Hát az interest ugye az a hasznot. Aztán, ha még tovább hizlaltatik, félek, hogy hátulról megy ki belé a lélek. Különben szed pihét, hasát meg kell mosni, a szárnyait söprütollaknak vagdalni, a máját pirítva add fel kevés lével, föleresztvén egy kis tej fölével. Fahajat, szegfüvet, rozmaringot vesz bele, hadd legyen a papnak egy kedves étele. 4-5 messző zsírja tudom fog csöpögni, pirítósra fogjuk reggelente kenni. Na hát, ettől...
Ez egy megverselt szakácskönyv tulajdonképpen.
Hát egy recept. Annyira felháborodik szegény madár, hogy azt mondja kínjába, hogy bár ment volna gégénbe egy szem, vagy vittek volna tojáskoromban kémény alá, és ne kéne ezt a szégyent megérnem, hogy most ezt akarják velem művelni. Hát ez még megy hosszan természetesen, de én amikor elolvastam, igen nagyokat kacagtam.
Visszatérve még a liba napokra, az elmúlt időszakban, így idén is már komolyabb rendezvénysorozatok indulnak, nagyon sok étterem is csatlakozott az idei évben ehhez, sőt, idén a Magyar Turisztikai Ügynökség Liba Lakoma kampányt indított, és ennek éppen az a célja, hogy a mártonnapi hagyományokat minél jobban megismertessék, és talán sikerül újjáéleszteni ezeket a hagyományokat. Jól lehet mindenre építeni, hogy ennek révén mondjuk belehessen mutatni aztán a magyar konyha valóban egyedi voltát és egyúttal a sokszínűségét ilyen kampányokkal, mondjuk ilyen mártonnapi liba kampánnyal?
Nekem is nagyon alkalmasnak tűnik a Márton napi, ehhez a héthez kötődő libatórok sora. Tudnék, ugye van egy legenda. Ha van egy jó legenda, lásd a Miskolci kocsonyát, akkor ott nagyon sok minden bekapcsolódik. Az emberek szeretik a legendákat.
Ez egy komoly turisztikai program épült,
igen,
erre
aztán. Ez egy kulturálisan, teológiailag tökéletesen hitelesített legenda, ezt nem kell kitalálni. és ehhez kötődik nagyon sok minden. Mondtuk már a bor, új bor, kötődik hozzá a libának a kultusza, és természetesen kötődnek hozzá a régi versek, szakácskönyvek, tehát ez egy nagyon gazdag tárház. Tehát igencsak alkalmas erre. Nagyon keveset tudok mást mondani, mi ennyire jó ötlet.
És akkor ugye utána meg ott van a libaételek sokfélesége, vagy egész tárháza.
Ha majd felfognak ezekből a versekből olvasni, amiket mi citáltunk, és egy kicsit a gasztronómiát és a kultúrát összehozzák ezeken a vacsorákon. És most, és az ételek sokszínűsége. Tehát te mondtad magad a ludkolbászt. Na de hát töltött libanyak, ludaskása, konfitált libazuza, libaleves, vagdalt libamell, töménytelen mennyiségű dolog van. Én most rendeltem már egy 4,5 kilós libát. Megmondom őszintén, pánikban vagyok, mert ez egyszer már megtörtént velem a kakassal, hogy kaptam egy nagy kakast, és oda letettem az asztalra, és ez így ekkora volt, és egyáltalán fazekat se találtam, kakaslevest akartam. Meg akartam csinálni az igazi újházi féle kakaslevest. És kínomban fölhívtam Cserna Szabó András Balázsomat, aki ugye hát elég sokat írt a Porrá lett kakasról, és mondom, hogy hát itt a madár. Azt mondja, és mondom, hát mondd a receptet. Azt mondja, igazi balót van előtted? Mondom, igen. Azt mondja, hát ő író, ő nem szakács, hívjak fel egy szakácsot. Felhívtam Varjú Virit. Azt mondja, ott van előtted a madár? Mondom, igen. Azt mondja, hát akkor majd, ha feldaraboltad, akkor hívj vissza. Hát mondom, hogy ezek bolondok. Fogtam egy kést, fűrészt, baltát. Nem tudtam, képzeld el, földarabolni. Mert azt senki nem mondta, hogy az én 4,5-5 kilós kakasom az 4 éves is volt. És olyan inas volt, hogy egyszerűen döbbenet. Tehát magyarán, ezért most én elhatároztam, hogy egybe megsütöm ezt a libát, ezt a hatalmas libát. És 5-6 féle receptet már elolvastam, nagyon hasonlóak, hogy kell pecsenye libát egybe sütni. Igazából nem tűnik különösen ördöngősnek, tehát jól kipucolod, megmosod, megtömöd ugye belül természetesen bármelyik irányjal, zsemje, kakukk, fű, mindenféle, még ha van gesztenyed, de azt meg kell akkor ugye előtte csinálni gesztenyemasszának. Tehát valamelyik módszerrel megtömöd, majd kicsit bevagdosod nagyon picit a bőrét, de csak nagyon picit, nagy szétrepedjen. Utána a lábát hozzákötöd ugye a püspök falatjához, amiről beszéltünk, és beteszed a sütőbe, majd utána, amikor egy darabig mondjuk, mit tudom én, 140-160 fokon, alája tehetsz természetesen. Egy zsíradékot nem kell alája tenni, hiszen ez már nagyon zsíros, ennek sok zsírja lesz, de lehet majd később egy kis almát, vagy krumplit, lehet egy kis bort is önteni alája, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy amikor elkezd pirulni, akkor vagy a saját levével, vagy sörrel 5 percenként locsolgatni kell. Ilyenkor szoktam megégetni a kezemet. És aztán, amikor már úgy eljutottunk arra az állapotra, hogy már lehet akár egy hőmérővel, akár szurkálóval tudni, hogy megsült, akkor jön ez a nagyon kényes pillanat, a pirítás, és a bőrének az elkészítése. De most persze, őrületes macera, egyszerű elmenni Rosenstein Tibi bácsihoz, és töltött libanyagot.
Na, de mennyi öröm van ebben, hogyha saját maga készíti az ember. Arra azért kíváncsi lennék, hogy vajon régi receptek és régi ízek is visszajöhetnek ilyen gasztronómiai kampányokkal. Én egy gasztronómiai kiadványban azt olvastam, hogy a hazai vendéglátás az elmúlt évekig meglehetősen egyszerűen nyúlt a libához. És az ezzel kapcsolatos ünnephez, ugye mostanság itt is, mint a magyarországi gasztronómiai számos egyéb területén, lehet egyfajta fordulat? Tehát, hogy egyre több receptet, egyre több libából elkészíthető ételt fedezünk fel, vagy ha nem is fedezzük fel, de mondjuk a régmúltunkból visszahozzuk?
Duplán zajlik, tehát egy kettős folyamat zajlik. Az egyik oldalon még mindig élnek a gasztrokádári hagyományok, ezek a nagyon egyszerű mennyiségi ételek, ez a nagy vágy a rántott húsra, a paprikás krumplira, a hatalmas bográcsokra. A másik oldalon negatívként lehet mondani a pláza gasztronómiát, ugye a félkész ételek, a fagyasztott pizza, a mirelit pizza kísértése, hogy tudnék gyorsan, könnyen, olcsón. Ez az a kettő, ami tulajdonképpen sajnos találkozott, és meg akarja folytani a magyar gasztronómiát. ezzel szembe szoktuk mondani ezt a gasztroforradalmat, ma már nem szeretjük ezt a kifejezést, mert most már a forradalom lezajlott, most már sokkal inkább a fenntartása és a szélesítése lenne a fontos, mert már van 100-200 olyan hely, van 50-30 olyan tenyésztő termelő, aki már ezeket a minőségi elveket követi, de hát ez kevés. Ez még nem érinti csak az ország 5-10%-át. Ezért volna fantasztikus, hogyha know-how-t lehetne adni. Ugye hát Magyarországon, ezt már mondtam neked egyszer, azt hiszem, közel 30 ezer melegkonyhás hely van, ahol gyakorlatilag étterem. Most ebből 100-200 helyen tesznek fel ilyen kérdéseket. A többség az megveszi az ipari pulyka mellett, ugye hát mi pulyka? Pulykasonka. Lehetséges egy normális országban pulykasonka? Hát a sonka, a sódar, az az állat hátsó lába. Igazából disznónak van sódara. A pulykának a melle az, hogy lehetne sonka. De most, amíg emberek ezen egyszer el nem gondolkodnak, amikor ezen egyszer elgondolkodtak, akkor abban a pillanatban rájönnek, hogy hoppá. És meg kell nézni, hát én most voltam külföldön, ennyi kövér embert, mint Amerikában, ilyen tényleg nincs. Tehát tényleg az aszpartám, tényleg az édesítőszerek, tényleg a chipszek, tényleg ez a fajta dolog, amiről beszéltünk, tényleg ott van. Mi is Európában, mi is hajmosabbunk meghízni. Nekem is van természetesen kappa, vagy csacsi hasam, ahogy Krúdi mondaná, de könyörgöm, ez 5-10 százalék, mit tudom, igen, 5% vagy mennyi, 10% maximum a súlyomnak. Ott 120-140 kilós fiatal hölgyeket látok tömegével. Mert nyilvánvalóan genetikailag ők ezt a fajta ipari terméket, ezt a fajta rengeteg cukrot, tehát kenyér olyan cukros, mint a fene, hát majdnem olyan a kenyér, mint a kalács. Na most visszatérve erre, ha valaki rákap, mint a róka, rákap az ízére, és megízlel egyszer egy valódi sztéket, akkor ő neki a cipőtalpra sült, tarka markából készült karaj már többet annyira nem fog ízleni. Ha valaki átjut azon a sikerélményen, hogy leteszi azt az óriási madarat oda középre, és ott ül a család, és óriási ováció fogadja. Ez már önmagában egy sikerélmény. Aztán annak a felszeletelése, ami külön tanulmány, hát régen könyvek jelentek meg a szeretelés művészetéről. Hogy milyen sorrendben, hogy kell szeretelni. El kell középen vágni, vagy le kell kanyarítani részeket. Ha ahhoz csinál köreteket, ha annak jó sikerült a tölteléke, ha a bőre alá is rakott, stb. Mint ahogy édesanyám a töltött csirkénél. Akkor létrejön egy olyan családi pillanat, egy olyan kreatív, kulturális pillanat, most még ha megbeszéljük, hogy honnan jött a liba, ha még közben élcelődünk a versekről, ha szóba kerül a nagymama, ha megidézzük ugye a régi ebédeket, vacsorákat, akkor én azt mondom, hát nincs nagyobb dolog, mint a gasztronómia, mert én azt mondom neked, hogy az édesapád, édesanyád káposztást fekedli, és az agyad legyártja nem csak az ízét érzed ebben a pillanatban, hanem a színét, az édesanyád kezének az illatát, a mindegy, neked
az ételek van. Mögött történetek, emlékek és lélek van?
Az agykérekbe, ezt Frany Tamástól kéne megkérdezni, az agykutatótól, de nekem már mesélt erről, az agykéreg olyan mélyen égeti be ezeket a gyerekkori ízeket, hogy ugye azért vagyunk nagyon sokszor csalódottak, amikor fel akarjuk idézni.
Hát ez Marcel Proust óta tudjuk.
Hát a Madeleine, igen, mit képes egy sütemény, amit a teába mártogatok előidézni. Na de hát ez nem csak így van, ez a mi ételeinkkel is így van. Hát nekem a parasztrétes, ugye a megmaradt rétes oldalát levágta édesanyám, és az sós tejföl még egyszer megsütötte. Hát nekem ez az a kulináris élvezetek csúcsa. Persze van csomó más étel is, de létre is lehet hozni. Tehát nem csak a gyerekkorhoz kell kötődni. A lényeg az, hogy egy mély élmény kerüljön be, de ez íz nélkül nem megy. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy bennem egy hatalmas életre szóló élményt hozna létre egy chips. És nagyon sajnálom azokat, akikben a Coca-Cola...
Vagy egy Mirelit fasírt.
Hát akikben a Coca-Cola vagy a sajtos chips hozza létre ezt az érzést. Nagyon-nagyon szegények. Nagyon sokat veszítenek. Tehát gazdagodom azáltal, a gasztronómiától kulturálisan is gazdagodom, gyomorilag is gazdagodom, és növekszik a minőségi igényem.
Visszatérve még a libára, és különösen a libamájra, amit már érintőlegesen szót ejtettünk erről, ugye a liba, különösen a libamáj nem olcsó ételek. 1918-ban azt írta egy piaci lap, hát 100 évvel ezelőtt, az olvasható itt, hogy azelőtt sem volt a szegény ember mindennapi eledele a libamáj, de manapság a hadi milliómosok közül sem pályázhat mindenki libamájra. Ha valamivel vastagabbra duzzad, 100 korona is lehet az ára, szól a piaci lap 1918-ban. Hát a libamáj 100 évvel később is azért a kivételes ünnepi alkalmak étkei közé tartozik. Ugye itt a hízott libamája, ami különösen érdekes, az bizony ugye a tömött libából származik. Az elmúlt években ennek kapcsán zajlott egy polémia, hát sőt nem csak polémia, hanem voltak itt bírósági ügyek és bírósági pereskedés is, mégpedig az állatvédelemre, állatvédelmi törvényre, állatkínzásra hivatkozva.
Hát te persze emlékszünk rá, hogy egy Négy Mancs nevű szervezet nemzetközi kampányt indított Magyarország ellen, mintha a magyar libatömés az az állatkínzás legmagasabb foka volna. Ezt már magával a tolfosztással is megpróbálták, de hát a libamájjal olyan eredményekre tettek szert, hogy X ország betiltotta a hízott libamájat, természetesen ez elsősorban a legnagyobb exportőrt, Magyarországot érintette. Ez magyarán be is perelte ezt a szervezetet, és talán emlékszel, hogy le volt kötve egy szép nő, és egy estély ruhában beletették a szájába egy ocsmány nagy gumicsövet, aminek egy töcső volt a vége, és egy elegáns csokornyakendős pincér tömte bele a kukoricakását a nőbe. Na most hát ezt ki is állították, ez X újságban megjelent, és Magyarországhoz kötve hát meglehetősen negatív volt. Miközben a franciák a Magyarországról vásárolt libamájat, ugye perigori szarvasgombával töltve tízszeres áron eladták, és a mai napig eladják. A liba tömés Magyarországon 400 éves. De nem mi találtuk ki. Hát a Egyiptomban 5000 éve megfigyelték, hogy a vadlud, amikor vándorolni kezd, akkor előtte degeszre zabálja magát. Mert ez a hatalmas repüléshez a májában tárolja a tápanyagot. És amikor megérkezik, akkor visszafogy. Tehát ha én egy hízott libamájat, vagy egy hízott libát békén hagyok, és a következő adok neki egy-két hónapot, minden további nélkül visszáll. A mája is visszakicsinyesed.
De egyébként a hízott libamája az más gasztronómiai minőség, nagyon más gasztronómiai minőség, mint a úgymond húslibából származó máj?
Hát sajnos az a nagy helyzet, hogy ízre is sokkal jobb. Ugye hát eleve sokkal nagyobb, tehát többet lehet belőle, nagyobb hasznot lehet belőle venni, ez igaz. Viszont ízre, hát a libamáj szinte csak zsír. Zsír, liba zsír, mert a zsír, a tápanyag az a zsír. A hízott libamáj olyan híres, hogy fel tudom neked idézni a Gómió étterem kalauzból a Krisztián Miót, aki sajnos nemrég meghalt, nekem jó ösmerősöm volt. Ő írja, hogy a legendás párizsi Ritz Hotel megnyitásakor 1898-ban August Escoffier, a világ egyik legnagyobb szakása, eszébe sem jutott volna másfajta libamájat felszolgálni, mint magyart. Hogy adhatott volna más májat Coco Chanelnek, Proustnak, Hemingwaynek? Az elzászi libamáj is finom, de a magyarnak lehet, hogy a szabadtartás vagy a tömés tradíciója miatt, amely a 15. században gyökeredzett, volt valami különleges, semmilyen sem fogható íze. Talán a derék magyarok kukoricája, a víz, amibe áztatták, az volt a titok. A magyar libamájjal nem ért fel semmi. Nincs jobb, mint a párizsi csőr, azaz nő, tartja a mondás, meg a magyar libamáját. Ez egy francia mondás. De most a dologban az az elképesztő, hogy én találtam Alexandre Dumasnál, a három testőr szerzőjénél.
Aki ugye szakáskönyvet is írt, hát csak ez magyarul, írt, csak egy kivonatos formában hozza.
Meg ez egy óriási vastag, érte főművének tartotta, 1871-ben adta ki, ez a szakács lexikon tulajdonképpen, konyha szótárnak is nevezik, egyik kifejezés sem teljesen pontos. Ő leírja azt, hogy a strasburgiak, hogy a liba jobban hízzon először, és megvakították, hogy ne lásson, és ne terelje a figyelmét semmi. Majd a szárnyait leszögezték, néhányan a talpát is, és így tömték. Na most ennél nagyobb kegyetlenséget nem lehet elképzelni, és miközben a franciák ezt csinálták, eközben a teljes nyugati sajtó ránk esett, hogy mi gumicsővel tömjük a libát. Amiről minden tenyésztő azt mondta, hogy több száz éves tapasztalata alapján semmi baja nincs a libának. Most biztos megint lesz majd állatvédő, aki engem megvádol azzal, hogy mindent feláldoznék a gyomor örömeiért, és akkor én azt gondolom, hogy igen.
Libamájat és kacsamájat azt szokták felcserélni, helyettesíteni egymással. Lehet? Nem becsapása ez a vendégnek vagy a fogyasztónak?
Hát, dehogy nem. Árban mindenképp becsapása. Ha a kacsamáj jó minőségű, akkor a kacsából is rengeteg mindent meg lehet csinálni, és nagyon finom étel az is. Tudod, a kacsamáj miért lett ilyen híres? Értve, bocsánat, a kacsamáj miért lett ilyen híres? Mert a franciák elkezdték, ugye, amikor látták, hogy a liba májjal gondok vannak, elkezdték a kacsamájat nyomni. Érdekes módon a kacsát ugyanúgy tömik, de az nem zavar senkit. Ezt nem tudom megmagyarázni, hogy miért. És töménytelen kacsamájat készítettek a franciák, és ott maradt a liba, ami tudva levőek száraz volt, és nem kellett senkinek. Ezért a legnagyobb francia séfeket megbízták azzal, micsoda gondolkodás, hogy hozzák létre akár szuvidbe, akár máshol ezt a rózsaszín kacsa mellett, találjanak ki hozzá szószokat, hozzák divatba. Hogy el tudják adni az állatnak a maradékát. És most egész Európa kacsa mellett rendel, és ez lett a sláger és a divat, holott valójában csak egy mellékterméke a rengeteg kacsamájnak. Amikor ezt én így meghallottam egy francia gasztronómus barátomtól, akkor azt mondtam, hogy Istenem, egyszer lennénk olyan zsiványok, mint ők.
Mártonnap utáni időszakról, hogyha még szót váltanánk, bár elég kevés időnk maradt, ugye szóba került már az, hogy mártonnap egyfajta farsanggal rokonítható esemény, bakkanália, hogy azt Bot Péter református lelkész is írta a korabeli feljegyzéseiben, mert hogy utána jön egy böjti időszak, mint ahogy a farsangnál is következik egy böjti időszak, de hogyha ma egy kicsit előre tekintünk ebbe a gasztronómiai naptárba, akkor az hogyan néz ki mártonnap után mondjuk karácsonyig, újévig?
Hát ma már azért ezt a karácsony előtti szigorú 40 napos böjtöt kevesen tartják. Csak megemlítem, hogy régen 24-én szenteste nem volt nagy evés, nagy zabálás. Az másnap volt 25-én. 24-én délben még rántott leves volt, vagy borleves, és legfeljebb egy kis mákos kuba, vagy mákos tészta. Aztán a nagy mise után, az éjféli mise után kezdődött a másnap, hogy akkor jött össze a család, és a nagy evések azok akkor kezdődtek. Előtte van még Mikulás, ami sajnos teljesen ugye elkommercializálódott, elkereskedelmisedett, tehát legyártják ezt a töménytelen Mikulás figurát, ócska étbevonós csokoládékkal, etetjük a gyerekeket ilyen mázas, alumínium mázzal bevont cukorkákkal. Tehát egy sajnos elvesztette azt a régi tradícióját, ami a diót, az almát. Ennek az időszaknak a jelképes élelmiszerei a mák, a dió, a gesztenye, az alma. Ezek részben a szaporaságot, részben a almát annyi szeretre vágták, ahány családtag volt. Ezt a tradíciót fogták össze. Ott van még Luca napja 13-án. Ugye a Luca nap azt a bizonyos pogácsát sütötték, amibe belerejtették a vágyakozott személy nevét, vagy egy pénzdarabot, aki azt megtalálta. És ezek vezetnek el, aztán jött a készülődés időszaka. És ezek vezettek el gyakorlatilag a szentestéhez, ahol, még egyszer mondom, aki böjtölt, az bizony 24-én délben még böjtölt, és ezután jött a robbanás, a felszabadulás 25-26-a, és ez tulajdonképpen tartott szilveszterig is. És január 2-3-án a tehetősebb családokban kétszer vágtak disznót. Egyszer vágtak disznót november elején, és ez tartott ki a karácsonyi és újévi fogyasztásra, és utána vágtak egy disznót január második felében, mert az egész évet kellett, hogy kiszolgálja. Tudod, nem volt még zsírosbödön, hanem táblaszalonnák, tehát amikor zsírozni akart egy háziasszony, akkor fölment, levágott a szalonnából egy darabot, és zsírozott. keletkező melléktermék volt a töpörtyű, amiből pogácsát sütöttek. Tehát az egész paraszti és bizonyos szempontból polgári étkezés is és gasztrokultúra egy végtelen nagy rend szerint ment, alakult, amiben a szezonalitás és a semmi ne vesszen kárba elve volt a döntő. Hát kinek jutott volna eszébe máskor eltenni sárga barack lekvárt, mint amikor a legolcsóbb volt a piacon a sárga barack? Hát akkor tették el. Ugyanez vonatkozott természetesen a paradicsomra, a lecsó befőzésre, talán a uborka kovászolás az több hónap, hogy kitartott. Éppként ez látod, ez egy igazi magyar hungarikum, az igazi hungarikum a kovászolt uborka, mert sehol a világon nem savanyítanak kenyérre. Szóval ilyen nincsen.
Hagyományokról, kulináris gasztronómiai hagyományokról beszélgettünk, és ehhez kapcsolódóan meg annyi étekről. Az elmúlt órában Vinkó József újságíró, a Magyar Konyha főszerkesztője volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.